Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni 5. vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte, megírva találjuk Ézsaiás könyve 6. fejezetében a következőképpen. Uzziá király halála évében láttam az Urat magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot. Seráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek. Kettővel arcát takarta el, kettővel lábát fette be, kettővel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak: Szent, szent, szent a seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam: Jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a királyt, a seregek Urát látták szemeim. És hozzám repült az egyik seráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta: Íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta: Kit küldjek el, ki megy el követségünkben? Én ezt mondtam: Itt vagyok, engem küldj. Ő válaszolt: Menj, és mondd meg a népnek, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek. Tedd kövérré a nép szívét, tedd süketté a fülét, és kösd be a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon. Megkérdeztem: Meddig tart ez, Uram? Ő így felelt: Míg el nem pusztulnak, és lakatlanok nem lesznek a városok, a házakban nem lesz ember, a föld pedig pusztává nem válik. Eltávolítja az Úr az embert, és nagyon elhagyott lesz az ország. Ha megmarad belőle egy tized, azt is újból pusztulás éri. De úgy, ahogyan a csernek vagy a tölgynek kivágás után is megmarad a gyökere. Ez a gyökér lesz a szent mag. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, holnaptól nem csak új hónap, nem is csak új fél év veszi kezdetét, de több változás is áll be. Én a tovább csökken a rezsi, a gáz és áramdíj után víz és csatorna és egyéb díjakkal, de most mégis inkább nézzünk arra, hogy július 1-ével életbe lép az új törvénykönyv is. Szigorú, de nem kegyetlen, így jellemezte a kormány és az ügyvédi kamarának az elnöke is egyetértett ezzel. Hát most valahogy így állunk itt ezzel a prófétai látomással is, amely új korszakot jelent, új törvénykönyvet jelent a nép életében, amely szigorú, hiszen sok-sok visszaélés miatt volt szükség szigorítani nem csak a törvényben, de Isten szavában is, a nép kimondott sorsában, ítéletében is, és mégis nem kegyetlen, hiszen ott lüktet benne Isten szeretete. Az ő féltő, féltékeny szeretete, amely igyekszik óvni, védeni még az ilyen módon is az embert, még akkor is, amikor annak a szíve kemény, a füle süket és a szeme vak. Sokan kutatják az emberek Istent, keresik őt, milyen is ő, hol lehet megtalálni, csak hát az a helyzet, hogy leginkább rossz helyen szokták ezt megtenni, hiszen hát azt látjuk szerte mindenfelől, hogy ezoterikában, misztikában, okkultizmusban, babonákban, legendákban, ki tudja mi mindenben keresik az emberek Istent. És ebben még az egyház tagjai sem kivételek, hányszor nézed inkább mondjuk a horoszkópot, mint sem Istenre hagyatkozol, vagy hányszor mondod azt, hogy ezt inkább lekopogom. Pedig Ézsaiás most mit lát? Azt mondja, a királyt, a seregek urát látták a szemeim. Ő az Úr, aki minden fölött Úr. Úr az egész világ fölött, és ezért a népe fölött is, a prófétája fölött is, fölötted is. Vajon hogy jelentkezik ez az életedben? Hogyan adod át neki az uralmat? Úgy érsz, ahogy te akarod, ahogy te látod jónak, vagy ahogy ő mondja, és ahogy ő küld. A szeráfok így kiáltanak egymásnak, hogy szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. Ez a háromszoros szent, ez nem valami nagyzási hóbortot fejez ki, hogy hát addig ismételjük, amíg aztán jól bele nem súlykoljuk a hallgatóságba, nem ilyenfajta mánia, nem egyszerűen csak háromszorozódás, hogy akkor itt több lesz, háromszor annyi lesz, hanem sokkal inkább úgy lehet mondani, ez Héber nyelvhasználatban a felső foknak a minőségi többszörözése. Nem csak egyszerűen háromszor annyi, hanem ez mindenek fölé emeli, és nyilvánvaló nem is kell magyarázni, hogy Isten szentsége az a legfelső szentség szintet jelenti, és ezért is áll aztán nagy ellentétben Ézsaiás ott szinte megsemmisül, hiszen emellett a szent Isten mellett meg kell halnia. Hát ő tisztátalan. Tisztátalan ajkú és tisztátalan ajkú nép között él, hát ez a szentség menten elpusztítja őt. Hát így folytatódik a látomás viszont. Isten mégsem arra használja a szentségét és a hatalmát, hogy pusztítson, hanem a szeráfok közvetítésével jön az oltárról a parázs, amely kiégeti a bűnöket. És ez bizony sokszor lehet, hogy fájdalmas. Nem írja a látomásban Ézsaiás, hogy ez neki mivel jár, így nem is az a fontos benne, csak ha már parázsról van szó, akkor ez is előttünk lehet, hogy bizony ez a kiégetés, ez fájdalmas. Olyan, mint régen az üszkös sebet ki kellett égetni, mert más mód akkor nem volt arra, hogy fertőtlenítsék. Márpedig ez az Ézsaiás szája, ez ugyanolyan tisztátalan, mondhatni fertőző, mint amilyen a nép szája. Isten dicsőségével nem egyeztethető össze. A szenttel való találkozás viszont döntő fontosságú az életünkben. Hát amíg nem találkozol a háromszor szenttel, addig valójában nem volt se látomásod jelképesen sem, valóságosan sem. Amíg ezt a szentségbeli közelséget nem érzed át, és amely éppen ezért nem rettent meg, hogy te meg ezzel szemben tisztátalan vagy, addig tulajdonképpen nem lehetsz keresztény. Hát az egyház Isten szent népe. A szentségével való találkozás nélkül nem lehet az ő népe senki. Az oltáról vett szén nélkül viszont nem állhat meg senki Isten előtt. A Golgotáról vett vér nélküli tisztítás nélkül nem lehet magunknak is szenté válni. Ézsaiásnak ez a látomása pedig egyúttal hitelesíti az ő szolgálatát. Szükség is volt rá, hiszen jól tudjuk, hogy a tanítása a mások szemében tiszteletlenségnek, ostobaságnak, lázításnak tűnt. Ezt leginkább Uzziá király élete példázza, aki egyfajta jólétet teremtett ugyan az országban, de ez egy istentelen jólét volt, az is kiderül belőle. Nem abból származott, mint mondjuk Ábrahámnak a jóléte, akit Isten megáldott, hanem abból, hogy ezt összeharácsolták, ha úgy tetszik, összelopkodták ezt a jólétet. De mégis Ézsaiásnak az Istentől jövő küldetését kell teljesítenie. Bármit szóltak hozzá, elfogadták, meghallgatták, vagy sem, neki menni kell és hirdetni, amit Isten ad a szájába. És bizony ez, ma sincs egyébként másképp, kígyót, békát kiáltanak arra, aki meri a Biblia alapján Isten igéjét hirdetni, mert hát sokkal jobb a kellemeset mondani, a simogatót, a megnyugtatót, az, hogy minden rendben van, mint elmondani azt, hogy itt és itt bizony Isten szentségével nem egyeztethető össze a magunk tisztátalansága. És akkor mindjárt kiáltanak zavarkeltőt, békétlenkedőt, vagy személyeskedőt, széthúzást keltőt, törvényeskedőt, ki tudja mi minden. Ahogy ezt aztán tették Ézsaiással magával is, és általában a prófétákkal. Nem véletlen, hogy Jézus is úgy hivatkozik a prófétákra és a kortársakra együtt, amikor az írásudók személetek, és hát lehet, hogy a síremlékeiket építitek, de ti magatok is atyáitokkal egy követ fújtok, akik kivégezték őket. Hát valójában így van az ember Isten előtt, és a követei előtt. De a prófétának szól a figyelmeztetés, hogy nem attól függ a küldetése, hogy meghallják-e az emberek, nem attól függ, hogy megértik-e, végképp nem attól, hogy egyetértenek-e aztán ezzel az üzenettel, nem attól az egyetlen egy szent Istentől, aki ezt a küldetést adja neki. Az más kérdés, hogy a bűntudat az szinte teljesen kiveszett az emberekből. Akkor is így volt nyilván, és ma is ezt látjuk. Szinte már állandó jelenség az, hogy az elítélt bűnöző föl van háborodva, kikéri magának még a gyanúsítást is, hogy merészel az ügyészség bármit lépni vele szemben, és végleg hát vádat emelni, de aztán hogy merészel a bíróság ítéletet hozni, aztán fenyegetőzik, és ki tudja, mi mindent csinál. Hát ez nyilván nem a bűnbánatnak a jele, de éppen ezért ebből nincs is bocsánat. És lehet, hogy nem ilyen nyilvánvalóak a magunk életében a példák, de mégis ugyanez zajlik. Valaki elkövet egy hibát, akkor először is el akarjuk azt titkolni, aztán ha végképp lebukom, akkor elkenni a dolgot, hogy az nem is olyan nagy dolog, és a legvégén ott állok, hogy de hát tulajdonképpen ez így volt jó. De hát a bűnök egyetlen rendezési módja az az őszinte bűnbánat, az a megrettenés, amit átél Ézsaiás, vagy éppen az oltár előtt hallottam Péter, hiszen ő is ezzel szembesül. Szembesül Jézusnak a szentségével, a hatalmával, és teljesen logikus a következtetés, hát akkor Uram, menj el tőle. Nem azért, mert nekem nem kell lesz, hanem mert én méltatlan vagyok a magam bűneivel erre. Hát így kiállt fel Ézsaiás is, kicsit más formában, de azt mondja, hogy jaj nekem, mert elvesztem. Elvesztem, mert tisztátalan vagyok, és az a nép is tisztátalan ajkú, amely között élek. De éppen ennek a megrettent léleknek mondja a biztatás, mert Ézsaiásnál sem az a következmény, hogy hozzuk akkor a tüzet és elégetjük a prófétát, hanem csak a parázs az, amit a szeráf hoz, és a bűnt égeti ki az ajkáról. De ugyanezt történik más formában Péterrel is. Jézus nem azt mondja, hogy na akkor takarodj tőlem, és többé soha nem akarlak látni, mert ilyen bűnös vagy, hanem azt mondja, hogy ne félj, és ez most megfelel igazából a tisztításnak, amit Ézsaiás ér át. És ha megbízás is ott van, akkor menj ezután, embereket fogsz halászni. Mert a tisztátalanságból egyedül Isten igéje tisztíthat meg. Egyszer egy gyerek felkiáltotta a vonaton, hogy anya, én nem akarok undorító, gusztustalan gyerek lenni. Hát előtte a vonaton csapkodta, püfölte az ülést, amiből alaposan kiszállt a por, el tudjuk képzelni bizonyára a mai magyar vonatok helyzetét, és hát aztán konstatálta, hogy milyen lett a keze. Hát így kiáltott fel, hogy nem akarok gusztustalan lenni. Hát tulajdonképpen Ézsaiás is így kiált fel, hogy jaj nekem, mert gusztustalan vagyok, és gusztustalan nép között lakom. Hát vallásilag a szent nélküli állapot, és az a tisztátalanság, amit említ a próféta, hát az most mondhatnánk így, az valójában gusztustalan Isten előtt. Undorító. És végső soron Péter is tulajdonképpen ezért kiált fel. Velük kiáltasz-e te magad is? Nem akarok gusztustalan lenni. Fontos-e számodra, hogy tiszta légy, és Isten előtt is megállhass ebben a tisztaságban, nem csak a másik ember előtt, mert az könnyű megtéveszteni, ott elég a külső mászt megtisztítanom, és már is jó leszek az emberek szemében. De azért ott belül mégiscsak sok minden van, ahogy Jézus a farizeusokhoz is oda vágja, hogy hát belül olyanok vagytok, mint a meszel sírok, a sok gusztustalan hulla ott van. Hát egy érdekes példát is hallottam, Leonardo da Vinci egyik feljegyzése állítólag szól egy hermelinről, amely nagyon tiszta állat és menekült, meg akarták fogni, a végén már oda jutott, hogy hát nem volt más útvonal, csak a mocsárba tudott volna elmenekülni, és inkább nem tette, hanem elfogták. Csak hogy beleszennyezze a testét. És olyan érdekes ez a történet, és tanulságos is, mert fölveti számunkra a kérdés, hogy hát nem éppen az a korunk és európai kereszténységünknek az egyik legnagyobb nyűgje, hogy hát mi ezt feladtuk. Mi inkább az életünket mentjük és beszennyezzük magunkat. A pillanatnyi előnyöcskékért inkább megalkozunk és föladjuk az igazi célt és értéket. És helyette mindenféle fertelmességgel beszennyezzük magunkat, ahelyett, hogy tisztán megőriznénk az Úrnak. Hát tanulhatunk ilyen értelemben ettől a Hermelintől, hogy Isten előtt a tisztaság, és nem a magunk suvickolta tisztaság, hanem leginkább az, amit ő maga végzett el Ézsaiáson is, az nagyon fontos és megőrzendő. Hát értsük meg ebből a látomásból is, hogy a szentel, különösen is a háromszoros szentel, nem lehet játszani. Nem lehet nem törődni vele. Súlyos és ítéletes a következménye, hogy folytatásban halljuk is, mert nem szabad megállnunk ott, hogy Ézsaiás ezt a nagyszerű látomást megéli. Nem szabad ott meg leragadnunk, hogy hát ő a nagy eufóriájába önként jelentkezik, hogy akkor itt vagyok én, és küldjél engem, mert most már indulhatok. Hát igen, tanulságos már önmagában ez is, hogy ő egy önként jelentkező prófétának tűnik elsőre, szemben a sok menekülő prófétától, akik nem akarják elfogadni a megbízatást, de hát azért még ott a hideg zuhany is ebben az ige szakaszban, hiszen megkapja a küldetést. És el tudom képzelni, Ézsaiás elgondolhat, hogy na milyen jó dolog lesz, én most Isten követe leszek, megyek az ő küldetésébe, hirdetem az igéjét, és majd tömegével térnek meg az emberek. Ott hagyják a bűneiket, ők is megtisztulnak, és ezután szent életet élnek. De hát tudjuk jól, hogy nem ez történik. Isten már most a küldetéskor elmondja, azért küldelek, hogy megkeményítsd a nép szívét. Hogy kövér legyen a szíve. Azért küldelek, hogy vakká legyenek azok a szemek, és süketek ki azok a fülek. Hogy ne halljanak, ne lássanak, és nehogy meggyógyuljanak. Hát ez a legnagyobb döbbenetes része talán az ő szolgálatának, hogy mindjárt induláskor az a küldetése, mint ha azt mondaná Jézus Péternek, menj ezután, emberhalász leszel, de mind ki fognak potyogni a hálódból. De mégis ez az ő feladata. Menj és mondd. Tulajdonképpen ez az egész prófétaságnak a lényege. Nem saját maga keresi a dolgait, hogy ő hogyan akar beszélni, mit akar mondani. Nem a saját karrierjét építi vele, hogy na hát én most akkor befutok egy jó kis egyházi pályát, és majd a ranglétrán is szépen előre megyek, és közben küldetésben járok. Kell hozzá az a hajlandóság a próféta részére, amelyet már átért a megtisztulásból merítve, hogy akkor itt vagyok, küldj engem, és akkor nem azt teszem, amit én akarok, nem úgy élek, ahogy én akarok, hanem úgy, ahogy te küldesz engem. És talán ide becsatolható a hallott vers is, mert megvan ez a hármasság ebben a látomásban is bizonyos szempontból. Jöjjetek, az az elhívás és hívás, amely megtalálható a látomásban, azzal, hogy a seregek urát látja a próféta. Ha maradjatok, meg talán azzal lenne most azonosítható, hogy Isten megtisztítja ezt a prófétát. Hát maradjatok meg én bennem, mondja Jézus, hát ez nyilván a bűntől tisztán lehetséges valójában, nem úgy, hogy folytatom a további szennyes, undorító életemet, hanem úgy, hogy ezután valami beáll változásként. És aztán persze ott a menjetek, szól neki, hogy menj és mondd. Itt a küldetése, teljesítsd. Nem magad ura vagy ezután, hanem a királyoknak a szolgája, a királyok királyának a szolgája. És egyúttal persze arra is kapunk példát éppen ebből a proféciából, hogy még a legjobb ige hirdető sem feltétlen tudja az emberek megtérítését munkálni. Sosem a mi kezünkben van. Aki Isten szavát hirdeti, annak azt is tudni kell, hogy az eredmény az nem tőlünk, hanem Isten szent lelkétől függ. És lehet, hogy hallanak, de nem értenek, látnak és nem térnek meg. Nem véletlenül idézte Jézus maga is ezt az ézsaiási üzenetet, mert az ige hallgató felelőssége az nem kerülhető ki. Nem lehet azt mondani, hogy csak egy jó ige hirdető kell, és akkor minden rendben lesz. Bár lehet, hogy egy jó ige hirdető összességében nagyobb hatást tud kifejteni az emberekre, ez nem kizárható, de az igazi hatás, az csak Isten végezheti el. Úgyhogy prédikálhat a legjobb evangélizátor, ez még mindig nem lehet sose biztosíték arra, hogy aki hallja Isten igéjét, az meg is tér tőle, az enged is neki. Hiszen hát ha a megváltó ige hirdetését is el lehetett utasítani, és bizony elutasították sokan, hát akkor egy ember hogy lehetne ennél többet? Tehát lehet, hogy Ézsaiás is arra számít, hogy majd ezután most már Isten áll a hátam mögött, az ő követei, szószólója vagyok, hát akkor most már minden rendben lesz. De az eredmény nem ez, hanem az, ami Jeremiásnál is, és ami bizonyos értelemben minden prófétánál is megvan, hogy mindig vannak, akik ellene mondanak, mindig vannak, akik hitetlenkednek, mindig vannak, akik jobban tudják, mint amit Isten igéje mond. Így volt ez kezdetektől fogva, hiszen már emlékezünk Mózesnél is, mennyi minden lázadásig menően szól bele ebbe az ige hirdetésbe, amit Mózesre bízott az Úr. De ott van az összes proféta a későbbiekben is. Nem hallgatnak Sámuelre se, ellenében is. Isten aztán megengedi ugyan, de ellenében is, és leginkább Isten ellenében kérnek királyt tőle. És aztán Jeremiás a legtipikusabb példájának, aki szenvedéssel hordozza a szolgálatát. De ott van Ámosz, akit haza akarnak küldeni, menjél a saját hazádba, ott beszélj, itt fogd be a szád. Izrael megkeményedése következik tehát az ige hirdetés hatására, és ez is Istennek a munkája. Ez a döbbenetesben, hogy nem csak arról van szó, hogy Isten mindent megtesz, de sajnos nem sikerült elérni a célt. Azt mondja, hogy ez lesz az eredmény. Ez történik majd, mert súlyos az ítélet a nép felett. Isten igéjének ez is az egyik hatása. Nagy csütörtök óta a sokat emlegetett népszámlási létszám csökkenésünk és azzal szembesítésünk kapcsán ugye sok minden elhangzott az eddigiekben is, és biztos még fog ez újra és újra előkerülni. Hát most az a döbbenetes isteni kijelentés hangzik el ezzel kapcsolatban is, lehet ezt mondani, hogy Isten a csökkenés, ez sosem a külső körülményekben mutatja meg, sosem arról az, hogy hát mások tehetnek róla. Ott van a világ, amely gonosz, amely eltérít a hittől, ott vannak az ateisták, akik nem hisznek, ott vannak a más vallások, amik más irányba hozzák el a dolgokat, ott vannak a szekták, akik hát az egészet kifacsarják, és lehet persze végig mutogatni az egész világon, hogy ki mindenki tehet arról, hogy egyre fogy az egyház népe, legalábbis a statisztikai értelemben mindenképp, de más értelemben is sokszor ezt érezzük. Lehet mutogatni, de Isten igéje sosem a szomszédot, hanem a mi szívünket veszi célba a nyilával és talál el. Most is azzal szembesít, hogy egyházunk fogyásának a bűneink az okai. A kemény szívűség, a süket fül és a vak szem. Isten ítélete rajtunk az, hogy a próféta megbízatása erre a döbbenetes szolgálatra kötelezi őt, hogy tedd kövérré a nép szívét, tedd süketté a fülét, és kösd be a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon. Isten szól, és most ezzel összefüggésbe állítva, a létszám leépítésről beszél. Nem egyszerűen válság miatt elküldött alkalmazottakról van szó, hanem Isten népéből elküldött emberekről. És azt mondja, hogy csak egy kicsi, kicsi apró rész marad vissza. Azt mondja, még a tized is tovább pusztul. Még az is csökken. Ha azt mondják, hogy körülbelül lehet, hogy már ez se egészen igaz, de körülbelül az egyház tagoknak a tizede jár Isten tiszteletre, rendszeresen. Hát még ez a tized is még tovább fog pusztulni, azt mondja az Úr, de lesz egy maradék is. Ez a szent mag az, ami megmarad. Úgy hasonlítja, mint egy fának a gyökere, cserfa vagy a tölgyfa is, még ki tud valahogy hajtani, van még reménye, mondja a Jób is, a panaszában a fának, hogy legalább majd még új hajtásra jöhet a gyökérből. És ez már előre vetíti a később egyre kristályosodó proféciákat a Messiásról, hiszen Dávid gyökerét nevezi meg aztán ennek a maradéknak, amiből kihajt az a mégis nép, amely mégis megmarad. Krisztus titokzatos teste, az egyház megjelenik ebben a világban, hát így utal rejtette már elhívásakor Isten az új szövetség népére, és hát mi magunk is így ebből a maradékból lehetünk most itt. És mindaz, ami itt megjelenik, nem csak a proféták korában igaz, hanem ma is, hogy amikor valaki felszólal a bűnök ellen, akkor nem a vallásos felsőbbrendűséggel szólal fel, mert Ézsaiás sem azt mondta, hogy hát jaj, nekem, én ugyan itt állok, de ez a nép milyen gonosz. Nem azt mondja először, és én vagyok a tisztátalan ajkú. Soha senki nem rázhatja le magáról. És amikor valaminek a megfedéséről van szó, akkor valójában arról van szó, hogy magunk is ennek részesei vagyunk valami módon. De Krisztus is így vette magára a mi bűneinket. Ő, aki ugyan tiszta volt, de mégis vállalta a közösséget ezekkel a tisztátalan emberekkel, velünk. És ő, aki bűntelen volt, a végén bűnözőként kellett meghaljon, ennyire vállalta a közösséget velünk. Hát éljük át nyugodtan a felkiáltást, Ézsaiás, hogy jaj, nekem, elvesztem, tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. De áldott legyen a mi Úrunk, hogy elküldte a Szentet hozzánk, a tisztátalanok közé, és még akkor is azonosult velünk, és felvállalta a közösséget, egészen odáig tehát, hogy a kereszten értünk áldozta magát a Golgotán. Amen. Imádkozzunk. Prófétákat elhívó Úrunk, áldunk kegyelmedért, amelyet oly sokféleképpen megmutatsz irántunk. Megmutattad már a teremtésben, majd abban, amikor a bűnbe esett embernek új lehetőséget adtál. Megmutattad abban, hogy szentségtelen életünk ellenére van szavad hozzánk, és prófétákat rendelsz küldötteidül, hogy szavadat hozzák el közénk. Megmutattad abban, hogy bár süket fülekre talált a prófétai ige, vak szemek várták csodáidat, és kemény szívekről pattant vissza szeretetet tüze, mégis megmentettél egy maradékot, a szent magot. Így állhatunk most itt előtted mi is. Adj engedelmes szívet, hogy ki ne vágassunk. Áldott légy, hogy a gyökérből veszőszálat hajtottál isai törzsökén, hogy új életet fakassz általa. Adj hitet, hogy a Golgotán álló kivágott fából fakadó veszők lehessünk mi magunk is, megváltásodból éledve és táplálkozva. Ámen.